Én meg veletetek, hogy kisuti a Bibliánkat. Lukács evangéliumánál, és a 5. rész, 17. versénél nyissuti, és kérlek veleteket, hogy az Úr és az ő igéjét, tehát a tiszteletből állva hallgassuk az ő igéjét. Tehát Lukács evangéliuma, 5. rész, 17. versről olvasom. Amikor az egyik napon tanított, ment Jézus, és ott ültek a farizeusok és a törvénytudók, akik Galilea és Judea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőt át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt: ember, megbocsátottak a te bűneid. Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb, ezt mondani, megbocsátottak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsájtani a földön, neked mondom, így szólt a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: hihetetlen dolgokat láttunk ma. Urunk, köszönjük a te igédet, kérjük most téged, hogy szólj hozzánk, és vágyunk, hogy személyesen megértsük a te üzenetedet, mert tudjuk, hogy a te igédben van az élet. Így könyörgünk most ne hozzá. Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet. A múlt héten mondtam, hogy most egy ilyen kis rövid sorozatot tartunk, ami 4 részből áll, és tulajdonképpen a 4 igehirdetésnek a témája, ugye a múlt héten volt, hogy akik keményen dolgoznak, azokhoz hogyan viszonyul Jézus, aztán akik kiszolgáltatottak, azokhoz hogyan viszonyul Jézus, ez lesz ma, aztán jövő héten, vagy majd a gyerekháborús bizottságtételektől függővé tesz lehet 2 hét múlva, akik sokat szolgálják őt, azokhoz hogyan viszonyul Jézus, és majd azután pedig hogyan viszonyul Jézus azokhoz, akik elszúrták az életüket. Erről szeretnék ma is beszélni, erről a témáról és a másodikról, legelőször is, de egy picit csak ismétlésképpen szeretném föleleveníteni a múlt heti gondolatokat. Talán a leglényegesebb gondolat azokhoz, akik most úgy gondolnak, hogy keményen dolgoznak, és nagyon kevés idejük van, és küzdenek, harcolnak, és talán azt élik át sokszor, hogy nincs idejük az Isten jelenlétében lenni. Péternek egy cselekedete, egy bizonyságtétele szól a legjobban, ugyanis Péter azt tette, hogy amikor megismerte igazán Jézust, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy mindent ott hagyott, ami addig fontos volt számára, és elkezdte követni Jézust. És ugye Péter úgymond főállású apostol lett, tehát ő fizikálisan is ott hagyott mindent. De arról volt szó Isten igéje alapján, hogy a mindent ott hagyni az nem azt jelenti, hogy mindent ott hagyunk, és kimegyünk a pusztába, és ott hagyunk az Istennel együtt, hanem minden dolgunkat letesszük Isten elé, és elengedjük. Tehát nem azért küzdünk és dolgozunk pusztán, hogy sok pénzünk legyen, vagy félelemből, hogy legyen nyugdíjunk, vagy mit tudom én miért, hanem azt mondjuk, hogy Istenem, az egész életemet odaadom neked, és ha most egy olyan időszak van az életemben, hogy nagyon keményen kell dolgozni, akkor ezt is veled teszem, érted teszem, és követlek téged. Az Isten követése nem abból mérhető le, hogy időben ki mennyit
követi, úgymond az Isten. Sokkal inkább abban mérhető le, hogy minőségileg és hogy valóságosan tényleg az Isten akaratát követi-e valaki. És ezt lehet nagyon sok munka mellett is tenni. Nem ettől függ a dolog, hogy éppen keveset dolgozik valaki, vagy sokat. Volt egy olyan gondolat is, hogy tulajdonképpen a bűn az nem az, hogyha valaki keményen dolgozik. Ez semmiképpen nem bűn, sőt a Biblia bátorít bennünket, hogy dolgozzunk és keményen tegyük ezt, hanem az, hogyha valaki ebből kihagyja az Istent. Tehát az elfogadja, amit ez a világ mond, hogy van az élet, a munka, az egy külön terület, és van az Istennek a dolga, ami esetleg vasárnapra korlátozódhat. És valaki elviszi ezt a hazugságot, amit a világ mond, és egyre inkább úgy érzi, hogy eltávolodik az Istentől. Hogy nem kell attól eltávolodni az Istentől, ha sokat dolgozunk. Vannak, akik úgy élik meg, hogy már oda sem mernek menni az Isten elé, mert hát olyan kevés dolgot tud tenni, keveset tudnak szolgálni. Ahogy mondtam ezt a bizonságtételt is, hogy ha valaki idejön az Isten tiszteletre, akkor nem az szolgál, aki itt éppen kint áll és dicsőít, a prédikál, vagy bármit csinál, hanem az, aki úgy jött ide, hogy az Isten szeretné imádni. Úgyhogy Jézus nagyon szereti azokat, akik keményen dolgoznak, és ő ugyanúgy tekint azokra, akiknek éppen most kevesebb idejük van. Vagy azért, mert édesanyák is sok gyereket nevelnek, vagy mert édesapák és most nagyon keményen kell dolgozni a családról. Ő ugyanúgy hívja ezeket az embereket. És hát nagyjából erről volt szó a múlt héten, és most pedig szeretnék rátérni erre a történetre, ami azzal kapcsolatban szól, hogy mit mond Jézus azoknak, akiknek erősen kiszolgáltatott az életük. Először is csak pár gondolat arról, hogy ebben a történetben milyen szereplők vannak. Ugye van egy tömeg, akik tulajdonképpen úgy mondhatnám, hogy magukkal vannak elfoglalva. Látják Jézust, odatódulnak és ott akarnak lenni Jézussal, és igazából semmi más nem vesznek észre. Tulajdonképpen azt sem veszik észre, hogy van egy szerencsétlen ember, akit nem tudnak odavinni tőlük Jézushoz. Aztán vannak segítő emberek, akik egészen különleges módon, minden akadályt leküzdve akarnak segíteni egy barátjuknak. Aztán ott van egy kiszolgáltatott véna ember, aki magától nem tud tenni semmit, és ott van Jézus. Először egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy mit is jelent kiszolgáltatottnak lenni. Leginkább azt gondoljuk, és akkor azok az emberekre tekintünk kiszolgáltatottként, akiknek valamilyen fizikai módon kiszolgáltatottak. Vagy esetleg értelmileg kiszolgáltatottak, vagy testileg kiszolgáltatottak, vagy börtönben vannak, vagy betegek, vagy elnyomás alatt vannak, és akkor úgy tekint rájuk ez a világ, hogy ezek szerencsétlen emberek, sokszor tesznek, vagy beszélnek mondjuk olyan emberek, akik mozgássérültek, hogy zavarja őket, hogy mennek az utcán, és akkor sajnálkozva nézzük őket, hogy jaj, szegények. Tehát igazából azt gondolja ez a világ, hogy a kiszolgáltatott emberek azok, akik fizikálisan ki vannak szolgáltatva. És egyébként ez igaz, hogy ők ki vannak szolgáltatva, de a Biblia beszél másfajta kiszolgáltatottságról is. És azt szeretném kérni, hogy akár hogyan vagy te esetleg kiszolgáltatott, ne csak erre gondoljál, hogy az a kiszolgáltatottság, hogy valami fizikai kiszolgáltatottságod van. Például egyik helyen említi a Biblia, hogy azok az emberek, akik nem akarják az Istent követni, és mindenféle dolgot tesznek, az Isten úgymond megengedi nekik, hogy csinálják azt, amit ők akarnak, és úgy fogalmaz a Biblia, hogy engedi, hogy kiszolgáltatva legyenek maguk számára. Tehát lehetünk kiszolgáltatva a magunk számára. Például lehetnek vágyaink, amik mindent visznek az életünkbe. És ki vagyunk szolgáltatva nekik. Mert én nem tudok anélkül élni, ilyen nagyon egyszerű negyek csokit mondjuk, és mindig fel kell legyen spázom csokival, és ki vagyunk szolgáltatva. De ennél sokkal durvább dolgoknak is ki lehetek szolgáltatva az életemben. ki lehetek szolgáltatva a szexualitásnak, ki lehetek szolgáltatva a pénznek, amit hajszolok egy bizonyos életmódnak, és egy csomó dolog, és nem veszem észre, hogy tulajdonképpen az életem arról szól, hogy a saját vágyaimat szolgálom ki, és követem. Ki lehetek szolgáltatva a személyiségemnek? Hát, hogy én egy ilyen indulatos ember vagyok, és már beletörődtem, hogy én, hogyha valaki beszól nekem, akkor azonnal verekszem. Időnként börtönbe kerülök, vagy bírságot fizetek, vagy nem tudom. Hát ki vagyok szolgáltatva önmagamnak, az én akaratomnak. Aztán a Biblia beszél arról is, hogy ki lehetek szolgáltatva az ördögnek, és ki lehetek szolgáltatva Istennek. A Róma levélben olvassuk, hogy mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. Ez ugye azt jelenti, hogy amikor az életedet a bűnnek kiszolgáltatva élted, akkor szabad voltál az igazságtól, ez azt jelenti, hogy nem kellett neked az igazságot tenni, tulajdonképpen nem volt rá szükséged, mert a bűn szolgáltat. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Azt mondja a Biblia, hogy ha bűnnek vagyunk kiszolgáltatva és így élünk, akkor annak a vége az örök halál, a kárhozat. Most azonban miután a bűntől megszabadultatok és az Isten szolgái lettetek, tehát a másik változat, amikor Isten megszabadít bennünket a bűntől és Isten szolgái. Az az igazság, hogy ez a könyv, a Biblia, úgy gondolja, azt mondja, és ezt nem én mondom, hanem az Isten igéje mondja, hogy kétféle lehetőséged van. Vagy a bűnnek vagy a szolgája, vagy az Istennek vagy a szolgája. A mai ember, az európai ember szeretne a kettő között lenni. Hogy nincs kiszolgáltatva a bűnnek, ő nem bűnös, miért beszélünk ilyeneket, de nem is akar az Istennek sem kiszolgáltatva lenni. Isten igéje azt mondja, hogy ilyen nincs, és egy picit arról, hogy mit is mond a Biblia bűnnek. A Biblia nem úgy definiálja a bűnt, hogy csalás, lopás, hazugság, stb. És akkor van egy lista, és akkor azt végignézheted, és akkor kipipálhatod, hogy mi az, ami neked megy, mi az, ami neked nem megy. De a Biblia azt mondja, a bűn az, hogyha itt lesz a földi életedet, nem úgy éled, ahogyan az Isten azt eltervezte, és ahogy neked szeretné adni. Isten egy szerető édesapa, aki eltervezett neked egy életet, és egy csodálatos életet, és a bűn az, hogyha nem ezt követed. És ha nem ezt követed, akkor ki vagy szolgáltatva ennek a világnak az akaratának. Ez talán olyan példát is lehet mondani, mint amikor egy gyermek, aki otthon szerető családban nőtt föl, de bekerül az iskolába, és egyre inkább észreveszi azokat a szuper dolgokat, amiket ott fölajánlanak, és elkezdi ott hagyni a szüleit, és azt mondja, hogy inkább azt csinálja. És amikor rájön, hogy ez nem jó, akkor visszamegy arra az útra, amit a szülei elterveztek neki. Szóval, amikor a kiszolgáltatottságról beszélünk, akkor nem csak fizikai módon lehetünk kiszolgáltatva. Lehet, hogy valaki úgy van most kiszolgáltatva, ez valahogy könnyebben érzékelhető. De az is lehet, hogy önmagadnak vagy kiszolgáltatva. Az is lehet, hogy ennek a bűnös világ akaratának vagy kiszolgáltatva. És szeretnélek kérni, hogy amikor erről beszélünk a történet kapcsán, akkor gondoljatok erre is. Egy másik megközelítés a kiszolgáltatottsággal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen a kiszolgáltatottságod attól függ, hogy milyen az értékrendben. A gyermeki gondolkozás az tulajdonképpen a kiszolgáltatottságot a fizikai dolgokból indul. Nincs elég túlóludi, akkor már rosszul érzi magát. Nincs ez, nem lehet játszani, stb. Rosszul érzi magát ez a gyermek. Akkor, ha te így tekinted a kiszolgáltatottságot, és azt mondod, hogy neked most minden rendben van, mert van pénzed, van munkád, te nem vagy kiszolgáltatva, akkor tulajdonképpen az egész életedet a fizikális dolgokon keresztül nézed meg. Aztán, amikor növekszik a gyermek és felnőtté válik, mindenki fölteszi magának a kérdést, hogy hát jó, de mi végre való vagyok itt a Földön, kéne valamit csinálni is, és észreveszi az ember, hogy hát én csak nem szeretném leélni úgy az életemet, hogy csak úgy voltam, de valamit szeretnék alkotni, hogyha valaki eljut ide, akkor ő a kiszolgáltatottságot már nem abban látja, hogy most nincs elég kaja, vagy nem, nem elég szép a házam, vagy nem elég jó az autó, hanem abban látja, hogy hát itt vagyok már 40 évesen, és hát igazából még nem csináltam semmit, és ez nem jó. És érzi azt a kiszolgáltatottságot, hogyha így megy tovább, akkor az egész életét végigéli, és nem fog csinálni semmit. És aztán, hogyha valakinek az értékrendje szellemi dolgokat is jelent, a szellemi dolgokat most nem a szellemi munkát értem, hanem azt, amik a szellemi dolgokról a Biblia úgy beszél, hogy az Istennel kapcsolatos dolgokról, és az Isten legfőképpen a mi lelkiismeretünkön szól előadóknak, és észreveszi az ember, hogy a lelkiismeretében szeretne valamit tenni, Pál apostol mondja, hogy szeretne jót tenni, szeretne így élni az életét meg amúgy, de nem megy neki, akkor érzi ezt a mérhetetlen nagy kiszolgáltatottságot, hogy ő szeretne jó ember lenni, szeretne jó dolgokat csinálni, de nem megy. És ki van szolgáltatva? És amikor valaki a kiszolgáltatottságát érez, akkor tulajdonképpen az történik vele, hogy szép lassan elveszíti a méltóságát. Amikor egy fizikai kiszolgáltatottság van, és úgy él egy mozgáskorlátozott ember, hogy mindenki csak néz és sajnálkozik rajta, hogy jaj, szegény, meg mi lehet, hogy lehet így élni, akkor egy idő után elveszti a méltóság, és úgy érzi, hogy egy harmad vagy negyedrangú állampolgár. De amikor valaki rájön arra, hogy már mondjuk 80 éves, és igazából nem csinált semmit, akkor rájön, hogy igazából ő egy senki lett. Vagy valaki rájön arra, hogy ő szeretett volna a lelkiismerete szerint így meg így élni, de nem sikerül neki, akkor elveszíti közben a méltóságát. Tehát amikor a kiszolgáltatottságról beszélünk, akkor kérlek benneteket, hogy ne csak a fizikai dolgokra gondoljatok, hanem tekintsetek bele az életetekbe, hogy van-e olyan dolog, ami ilyen kiszolgáltatottság az életetekben, és gondoljátok végig, hogy megvan-e az az emberi méltóságotok, hogy Isten teremtett benneteket, Isten teremtett engem, és én egy értékes ember vagyok, mert az Isten szeret engem, hogy elveszítettem ezt valahol. Úgy folytatódik Isten igéje, hogy amikor az egyik napon tanított, ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Judea különböző falvaiból továbbá Jeruzsálembe jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította Jézust. Csak egy pillanatra szeretnék itt megállni, hogy nézzétek meg, hogy Jézus sem egy gyógyító automata volt. Hogy ahol ő úgy járt, hogy mindenki gyógyítgatott, és akkor ezt is meggyógyítom, azt is megígyítom, meg azt is. Hanem azt látjuk itt Isten igényben, hogy Jézus érte az életét, őnek volt egy küldetése az, hogy ezt a világot megváltsa az embereket, és tanítson, és ezt tette, de voltak helyzetek, amikor az Úr ereje gyógyításra indította őt. És azt is mondja Isten igéje, igen, az őt követőknek Isten ugyanígy adhatja ezt az ajándékot. Tehát egyrészt szeretném azt mondani, hogy ne gondoljuk azt, hogy a hívő élet az arról szól, hogy itt a földi körülményeinket egyre jobbá tesszük. Másrészt viszont ne legyünk hitetlenek. Ne gondoljuk azt, hogy a gyógyítás az már megszűnt, az még akkor, amikor Jézus volt, működött, hanem menjünk oda az Istenhez, és hogyha ha gyógyításra indít bennünket, ha úgy arra indít bennünket, hogy hívjunk valamivel és segítsünk, akkor merjük ezt megtenni. De csak szeretném mondani, hogy ez Jézus életében is az Istentől függött, hogy ő mikor gyógyított és éppen mit csinált. Úgy folytatódik Isten igéje, hogy és íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje, mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cserépfoknál eresztették le ágyaskorot Jézus elé a középre. Mielőtt arról beszélek, hogy Jézus hogyan viszonyul azokhoz, akik kiszolgáltatottságban vannak, szeretnék egy picit még arról beszélni, arról a szűk rétegről itt a történetben, akik nem megakadályozták, hogy oda vigyenek egy nyomorult embert Jézushoz, nyomorúságban levő, amit segítették őt. És ez a mai üzenetnek az egyik része, hogy lehetünk ilyen segítők. Csak egy picit álmodva a történetet, hogy ne egy ilyen fantasztikus történetnek tűnjön, hogy ne egy hasmetrosödémes házat képzeljünk el, amit mondjuk üzefúlóval hittek át, hanem akkoriban azért nagyon egyszerűen építették a házakat, a gerendák között voltak ilyen agyagos szalmás borítások, és például, amikor meghalt valaki, akkor nagyon gyakran választották azt a módszert, hogy könnyebben ki tudták vinni mondjuk koporsóval a háztetőn, mint az ajtón, mert mondjuk olyan kicsi volt. Tehát, hogy ez nem volt egy lehetetlen dolog, de azért nem is egy olyan dolog volt, amit az ember mindenáron meg akar csinálni, hogy minden nap kibontogatja a háztetőt, hanem azért ez egy meg kellett csinálni, de hogy ne úgy tekintsetek rá, hogy ez valami furcsa tévedés lehet a Bibliában, hanem ez egy teljesen megoldható dolog lehetett akkor. Szeretnék négy dolgot megemlíteni azzal kapcsolatban, hogy ezek a segítő emberek többen mit is csináltak. És hogy ebből tanuljunk mi is, és gondoljunk végig, hogy hogyan tudunk segíteni kiszolgáltatottságban lévő embereket. És itt a kiszolgáltatottságot tágabb értelemben szeretnénk mondani. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy ezek az emberek semmi más nem csináltak, mint hogy Jézushoz vitték oda azt a nyomorult embert. Ez volt az ő feladat. És ez egy nagyon fontos dolog, hogyha segíteni akarunk, mi abban hiszünk az Isten igéje alapján, hogy nem azzal tudunk segíteni, hogy folyamatosan pénzt adunk valakinek, vagy vigasztalgatjuk valami, hanem hogy Jézushoz visszük oda, hogy ő fog igazán tudni segíteni. Egyébként a gyülekezetünkben, a vezetőségben meg is beszéltük ezt, hogy nagyon sokan jönnek hozzánk adományokért. Na de hát mi egy 65 fős gyülekezet vagyunk, ha egész Szombathegy nyomorult nehézséggel megy, nem tudjuk viselni. És hogy valahogy ezt meg kell gondolnunk, hogy mi, hogyan tudjuk ezt megoldani, hogy nagyon rossz nemet mondani, de nem tudunk mindenkinek segíteni. És azt beszéltük meg, hogy mi azokon szeretnénk segíteni, hogy hajlandóak Jézushoz jönni. És amikor valaki például segítséget kér, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy gyere el hozzánk az Isten tiszteletre, jár, légy itt közöttünk, ismerd meg azt az Istent, akit mi ismerünk, és biztos, hogy fogunk tudni neked segíteni. De valaki nem akar jönni, akkor nem azt mondom, hogy kizárólag, mert volt már, hogy valakinek segítettünk, csak azt mondjuk, hogy a mi célunk nem az, hogy itt a földi dolgokba segítsünk igazán, hanem az a célunk, hogy valaki találkozzon Jézus Krisztussal. A másik dolog, amit ezek az emberek tettek, hogy a kiszolgáltatott embert az ő hitükkel segítették. Tehát ők hittek abban, hogy ennek az egésznek van valami értelme, amit csinálnak. Tehát nem arról volt szó, hogy jó, hát próbáljuk meg, vigyük oda Jézushoz, aztán látjuk, hogy nem lehet, és akkor azt mondták, hogy hát akkor ennyi volt, hanem volt nekik valamiféle Istentől vett nagyon komoly meggyőződésük, hogy ezt az embert most oda viszik Jézushoz. És ugye közben pedig Isten gyógyításra indította Jézust. Egy példát szeretnék mondani, és itt szeretném elmondani, hogy nem mindenki tudja, hogy milyen eredménnyel tartunk most a Horváth család megsegítésénél, hogy van egy család, akinek hát elég nagy tartozása van, 25 millió forint, és igazából az csak nő. És írtunk egy levelet a hamosságkezelőnek, aki felajánlotta, hogy ha 4,5 milliót fizetünk, akkor 15 milliós, mert több tartozásról szó, elengednek. És tartottunk egy gyűjtést, és összejött erre a célra 800 ezer forint. És én írtam ennek az adósságkezelőnek, hogy a gyülekezet ezt még kipótolja 200 és 1 millió forintot tudunk felajánlani, hogy elengedik a 15 milliót. És képzeljétek el, hogy a múlt héten hoztak egy döntést, hogy el tudják engedni. Ez nem az összes, igen, ez nem az összes tartozás, egy nagy lépés. És azért akartam ezt elmondani, mert már régóta próbálkozunk ezzel, hogy mit lehetne ügyvédekhez mentünk, stb. Mindenki azt mondta, hogy ezzel nem lehet semmit csinálni. Azt találkozták, hogy dolgozzon ez a család Ausztriában, feketén egész életében, mert nincsen a megoldás. És úgy voltam vele, hogy egyre inkább éreztem, hogy ez lehet, ezt nem lehet elhinni. Ez nem lehet ilyen, hogy itt van egy család, ahol három kicsi gyermek van, és az egész életüket elég szép törte van menve, és Isten adott egy hitet szívembe, hogy ezzel foglalkoznak, és elinduljon. És a gyülekezetnek is, meg azoknak is, akik nagyon komolyan adakoztak, valaki több százezer forintot adakozott, adott egy hitet arra, hogy ennek van értelme. Tehát segíteni akkor tudunk valakinek, ha hiszünk abban, amit csinálni, hogy az Úr bátorít benne. Ez nem mindig azt jelenti, hogy aztán tökéletesen az lesz, amit gondoltuk, és minden sikerülni fog, de hit nélkül lehetetlen. És egy csodálatos dolog átélni, amikor úgymond lehetetlen dolgokat elveszünk Istent, és én nem akarom azt mondani, hogy innentől kezdve, akinek itt van 30-as tart, csak jöjjön hozzám, hogy jöjjön, levet is van. Ez lenne az, amikor azt mondanám, hogy egy ilyen, hogy hát a csinálni Jézus így mászkál, így mindenhol, így gyógyítva, stb. Nem. Amikor az Isten indít bennünket adakozásra és hitre, akkor indulni kell. Tehát ez a második dolog, amit egy segítő ember tehet, hogy nem azt kell tenni, hogy mindenkinek mindenhol segít, nem tudod megtenni, hanem figyelni kell az Istenre. Aztán a harmadik dolog, amit itt látunk ebben a történetben, hogy mindig vannak akadályok. Ezeket az akadályokat le kell küzdeni. Itt ebben a történetben az akadály az, hogy nem fértek el. És azt mondták, hogy akkor kimondják a tetőt. Sok-sok akadály volt, akár a Horváth család tekintetében is, de sok-sok akadály volt máskor is, amikor valakit segíteni akarunk. És hozzá tartozik a segítő mentalitáshoz, hogy nem lettem meg egy akadálytól, hanem azt mondja, hogy ezen akkor is tovább megyek, és addig küzdök, amíg nem lesz valamilyen eredmény. És a negyedik dolog, amit megtanultunk ebből a történetből, hogy azt segíts, akit rám bízott az Isten. Nem bízott rád mindenkit az Isten. Tehát bele fogsz rokkalni, ha mindenkinek segítesz. És Budapesten laknál, akkor az egész fizetésed egy sima sétán elfogyna a kódusok a Budapesten. Nem tudod megtenni. Annak segíts, akit az Isten rád bízott. És gondoljatok csak bele, hogy itt a mi gyülekezetünk mondjuk 65 tagja van, meg még gyerekekkel, meg érdeklőkkel, itt vagyunk 160-a, ha mindenkire egy embert rábíz szombat helyen, akkor 160 embernek tudunk segíteni. Nem feltétlenül pénzzel, lehet, hogy egy jó szóval, lehet, hogy valakinek egy odállni mellés, és igazolással. De azt segíts, akit rábízott az Isten. Szóval voltak itt segítők, akik hála az Úrnak, megértették hogy Istennek a vezetését akarták. De szeretnék akkor rátérni arra, hogy mi Jézusnak az üzenete azokhoz az emberekhez, akik kiszolgáltatottságban vannak. Én négy ilyen történetet néztem ki, nem fogom mindegyiket hosszasan elmondani, csak azt a momentumot, hogy Jézus mit mondott neki. Itt a mi történetünkben Jézus így szólt ehhez a Bénához, aki ott leengedték a házba, hogy ő pedig látva a hitüket így szólt, ember, megbocsátkoztak a te bűneid. Ez volt Jézusnak az első mondata. Szerintem mindannyian arra gondoltunk volna, hogy a legelső dolog, hogy csak meggyógyítja azt az embert. De Jézusnak ez volt az első mondat. Egyébként utána meggyógyította ezt az embert. Aztán egy másik történet, ez a Betesda tavánál, amely a történet, amikor ott van egy beteg ember, aki már több mint 30 éve vár arra, hogy bemessen a tóba, és az volt az akkori elképzelés, hogy amikor megmozdul a víz, aki elsőnek lép be a tóba, az meggyógyul, amit nem is ez a lényeg, hanem ő ott volt, és nem tudott bemenni, mert béna volt. Jézus oda ment hozzá, megszólította, és meggyógyította azért, hogy bevett volna a tóba, tehát lehajolt hozzá, és utána meggyógyult az ember, utána a templomba találkozott fel, és ezt mondta, íme meggyógyultál, többé nem érkez, hogy valami rosszabb ne történjék vele. Tehát Jézus itt pedig előbb meggyógyította azt az embert, de utána találkozott vele, és megint a bűnről beszélt neki. Aztán még egy történet, ami pedig a házasságtörő asszonyról szól, aki egy rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe került, mert rajta kapták a házasságtörésen, oda vonszolták egy térre, és a zsidó törvények szerint éppen meg akarták kövezni. Hát mondhatjuk, hogy igen kiszolgáltatott volt ez az asszony. És Jézus, a legtöbben ismerjük a történetet, elkezdett írni a földre, és utána azt mondta a ott a ítélet végrehajtó tömegnek, hogy figyeljetek, az vesse rá az első követ, aki bűntelen. És erre szépen mindenki eloldalgott, és most érünk ide a történethez. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlói? Senki sem ítél el téged? Ő így felett, senki nem. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne érkezz. Megint azt látjuk, hogy Jézus megmentette őt, neki csak beszélt a bűnről. És végül az utolsó, akit mondhatnám, hogy talán a legkiszolgáltatottabb helyzetben levő ember volt. Ez pedig az egyik lator volt, akit megfeszítettek Jézus mellett. Úgy szoktuk mondani, hogy a jobb lator, abban az értelemben, hogy ő ott a következőt mondta a kereszten, mivel az egyik képen méltatlankodott az egyik lator, hogy hát itt van Istennek az embere, hogy miért nem segít neki. És erre a másik megrótta, és ezt mondta neki, nem téled az Isten? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságunkban. Erre így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ott van ez a lator, aki az egész életét tönkretette, de eljutott a bűnbánatra, és Jézus lehajol hozzá, és az ő szenvedéseiben van neki arra a figyelme, hogy szóljon egy ilyen utolsó az emberhez. És azt mondja, hogy figyelj, a bűneidet letettem, ott leszel még ma a paradicsomban. Hát ezeket a dolgokat mondta Jézus a kiszolgáltatott embernek. Én szeretném összefoglalni, hogy mi az, amit én ebből le tudtam szűrni, hogy hogyan viszonyul Jézus a kiszolgáltatott ember. Az első, amit szeretnék mondani, hogy a nehéz sors nem számít a vezetésnek. Ezt mi szeretnénk. Azt gondolnánk, hogy na hát itt van ez a nyomorult ember, hát akkor biztos majd az örök életben milyen jó lesz neki, mert most milyen nehéz neki. Majd pedig hát csak megfigyel az Isten, nem lett neki semmi örömet, akkor majd nem. Azt látjuk a történetből, hogy nem. Tehát a nyomorult sors nehogy elhitt, hogyha neked nyomorultságod van, akkor téged az Isten jobban szeret már, hogy milyen nehéz neked. Jó lenne. Talán azt gondoljuk, de nem látjuk ezt a történetben. Jézus abszolút nem így gondolkozik, és nem mond ilyeneket, hogy figyelj neked, milyen nehéz sorsod volt, akkor majd kapsz valami különleges megbízatást a mennybe, nem beszél el. A másik dolog, amit észrevehetünk, hogy Jézus nem sajnálkozik ezeken az embereken. Nem kell el beszélgetni a lapornál, hogy igen, hát biztos nehéz gyerekkorodok azért, hogy helyen bűnöző, meg szegény, hogy itt jelentottál, milyen szép életet lehetett volna, meg stb. Nem beszél ilyen dolgokról. Pedig mi annyira várjuk, és sokszor talán még az Isten is megítéljük, hogy micsoda ez az Isten, hogy ez itt van ezek a nyomorúságban levő emberek. Viszont van egy csodálatos dolog, amit Jézus tesz. Jézus egyenértékűnek kezel a többi normális emberrel. És ezt szeretném mondani, hogy talán ez ma a legfontosabb üzenet, amit szeretnék elmondani nekem. A kiszolgáltatott vagy. Emlékeztek, azt mondtam, hogy a kiszolgáltatottságnak a hosszú megélése az oda vezet, hogy elveszíted a méltóságodat. És elhiszed az örök hazugságát, hogy te, hát te egy szemcsétlen vagy. Te, neked ez jutott. Te kisebb vagy a többieknél. Amikor fizikai kiszolgáltatottságban nagyon nehéz, amikor ott kell kilincselni mondjuk egy nagy embernél, kunyerálni dolgokért, úgy érzed, hogy hát, én senki vagyok. És Jézus nem így tekint ezekre az emberekre. Figyeld meg, hogy ő pontosan úgy beszél velük, mindenki mással. Ő neki egy béna ember, az ugyanolyan méltóságteljes ember, mint egy gazdag ember, vagy aki éppen a világon nagyon jól van, vagy ott van az a házasságtörő asszony, Jézus a méltóságát velünk kezel. És szeretném azt mondani neked, hogy Jézus nem gondol téged szerencsétlennek. Azért, mert van valami kiszolgáltatottság az életedben. Ő azt gondolja, hogy te Istennek a teremtése vagy. És ő ugyanolyan ember meglát téged, mint mindenki más. Ez egyrészt egy pozitív diszkrimináció, amit úgy értem, hogy a világ a kiszolgáltatott embert lenézi. az a értékes ember ezen a világban, aki tele van pénztárcájával, hatalma, jó menetek, ezek a csodálatos emberek. És így is, mi keresztények is néha azért, hogy hajlamosak vagyunk erre, hogy hú, hát ez micsoda nagy ember. Még akkor is volt, amikor Pál apostol megmondta egy gyülekezetet, amikor bejöttek a úgymond nem kiszolgáltatott emberek, és leütették az első sorba, és a kiszolgáltatottak a pekáltat. De tudjátok, a kiszolgáltatott ember nem az pusztán, aki fizikálisan ki van szolgáltatva. Lehet, hogy valaki ki van szolgáltatva önmagának. A holokauszt kapcsán nagyon sokan azt mondták, hogy a legsérültebb emberek azok voltak, akik kínozták a többi embert, emberi roncsokká váltani. És voltak, akik próbáltak nekik segíteni, hogy valahogy visszanyerjék emberi méltóságot. Szóval Jézus pozitívan diszkriminálja ezeket az embereket, és azt mondja, hogy itt van egy kiszolgáltatott ember, az ő személyben ugyanolyan értékes, mint aki éppen nincsen kiszolgáltatva. Másrészt ő nem gondolja, hogy te rászorultabb vagy az Isten kegyelmére, mint egy nem kiszolgáltatott ember. Ez egy másik oldal, tehát hogy ne gondold azt, hogy te szerencsétlenek vagy, mint a másik, hanem ugyanúgy rászorulsz az Isten kegyelmére. És a negyedik dolog, amit mond Jézus a kiszolgáltatottnak, és ami a lényeg, hogy a bűn terhétől akar megszabadítani, hogy szabadon élhessél. Ezt akarja elmondani neked Jézus, hogy neked nem az a fő problémád, ami éppen van, amit látsz, ami éppen húha, ha nem lenne ez a diszlexiám, vagy hogyha az nem lenne, vagy ha a szüleim többet adtak volna, vagy nem tudom. De a fő problémád az az, hogy a bűnök nyomják a lelkismeretet. És nézzétek meg, mind a négy esetben Jézus, a kiszolgáltatott emberrel beszélt a bűnről. De nem azért, mert azt gondolta, hogy a bűn miatt van ez a nyomorúság rajta, hanem azért, mert tudta, hogy ez az, ami megváltoztathatja az életet. Ha kiszolgáltatott vagy, bátran oda mehetsz Jézushoz. Mert ő úgy kezel, hogy emberi méltóságod van. Oda mehetsz Jézushoz. És ő szeretné helyre tenni az életedet, és szeretné, hogyha úgy tudnál élni, mint egy érett gondolkozásra. Nem úgy, mint egy gyermek, aki fizikai valóságból szűri le, hogy ő kicsoda. Biztos találkoztatok olyan emberrel, aki esetleg nyomorúságos, nekünk nézve nyomorúságos helyzetben él, de a szemében, a megjelenésében látod, hogy ez valaki. Nem, mint hogyha érezném, hogy én semmi nem vagyok hozzá, mert olyan erőt látok az ő életében, mert ő nem kiszolgáltatott. Mert ő neki rendben vannak a dolgai az Istennel, és boldogan élni az életét. Isten ezt akarja neked adni. Ha gyermeki módon nézzük a világot, akkor csak azt látjuk, ami éppen zavar. Hogyha a felnőttként látjuk a világot, akkor rájövünk, hogy azért az életben, talán a legtöbben már rájöttünk erre, nem a pénz, meg ezek a legfontosabb dolgok, hanem például az otthoni békesség, az, hogy szeretet legyen a családban, az, hogy lelki dolgok legyenek meg az életünkben. De azt mondom, hogy ha igazán életek vagyunk, akkor rájövünk arra, hogy a legfontosabb dolog az életünkben. Hogy az Istennel emberek. Hogy úgy tudjunk tekinteni az életünkben, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, ha ma elhívsz és találkozunk, és vége ennek a pályafutásodnak, akkor rendben lesz meg. Mert tudod, hogy mindent letettem eléd, és tiszta a lelkismeretem. Az az ember nincs igazából kiszolgáltatva, akinek tiszta a lelkismeretem. És ezért nagyon jó az Urat követni, mert ugye kereszténynek lenni nem azt jelenti, ez nagyon fontos, mindig újra és újra tudatosítanunk, azoknak is, akik az Urat követik, azoknak is, akik távolról nézik a kereszténységet, nem azt jelenti, hogy a keresztények jobb emberek. Ők nem bűnöznek, ők ilyen csoda emberek, akik ilyen tökéletesek. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy a bűneinket, amiket nap mint nap elkövetünk, gondolatban, beszédben, vagy bármi módon oda tudjuk vinni az Istenhez, és ő helyre tudja tenni, és felszabadítja a lelkismeretünket, és önmagunkhoz képest változtat bennünket, és érezzük, hogy az Isten egyre közelebb van önmagához. És így lehet, hogy egy világi kiszolgáltatottság van az életünkben, mert kevés a pénzünk, vagy betegek vagyunk, vagy ez van, vagy az van, de mégis az életünkben nem vagyunk itt kiszolgáltatva, mert tudjuk, hogy csak jövevények vagyunk, és megyünk az Istennel való találkozásra. Azzal szeretném befejezni, hogy Jézus pontosan ahhoz az embercsoporthoz jött el a Földön. Tulajdonképpen kizárólag, aki kiszolgáltatottak. Nem tudom, gondolkoztatok-e már? Ő mondta például az egészségeseknek, nincs szüksége orvosra, nem tudom, harmad, egyébként ez az egészségesnek nem kell orvoshoz menni. Ha elmennék hozzá a sebészetre és mondanák, hogy teljesen egészséges vagyok, doktor, mit vagyok? Mit mondanál? Megvizsgálnál, találnál valami azért, vagy pedig azt mondanál, hogy hát örülünk neki, akkor távozhat, mert nem tudunk rajta segíteni. Ezt mondja Jézus, az egészségeseknek nincs szüksége orvosra, csak azoknak van szüksége orvosra, akik kiszolgáltatottak, és Jézus ezért jött el, persze emögött a mondat mögött az, hogy Jézus azt mondja, hogy nincs olyan ember, aki nem lenne kiszolgáltatva a bűnnek. De igazából akkor tudsz Istennel találkozni, ha megjelent ezt a kiszolgáltatottságot. És Jézus azért jött el, soha ne hitt el, hogy te neked nincs jogod az Istenhez menni, vagy hogy rajta az Isten nem tud segíteni. Hát ő ezért jött el. Ő azért jött el, hogyha olyan vagy, mint az a Lator, aki rájöttél, hogy hú, hát te vagyok bűnnel, itt vagyok Uram. Akkor Jézus azt mondja, hogy hát érted jöttem el. És most is ezt mondja mindenkinek, aki bármilyen kiszolgáltatottságban van. Hogy ne hidd el, hogy te értéktelen vagy, ugyanolyan értékes vagy, mint minden más ember. Mint a legnagyobb miniszterelnök, vagy a legtökéletesebb pap, vagy nem tudom, hogy kik, vagy a tűzoltó, aki a legcsodálatosabb szakmát végzi, te is ugyanolyan, mint értékes. És én is találkozni szeretném.